Köszöntöm az Arena hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd, vendégük ma este Csornay Zsuzsanna, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója. Kezdjük sokkal, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. A beszélgetésünk egyik apropója, hogy az Európai Parlament elnököt választott, kedden ugye Antonio Tajanit választották elnöknek. Mit jelent ez? Ugye több jelölt is szóba került, valóban Tajani volt az egyik legesélyesebb. Mit üzen ez a tagországoknak?
Alapvetően az Európai Parlament az a három döntéshozó szervnek, vagy a három uniós intézménynek az egyik csúcsszerve, illetve tehát a három intézet közül az egyik szerve, ez az Európai Parlament. Itt a legkevésbé, hogy mit jelent ez, a legkevésbé van befolyása egyébként magára a politika alakítása ennek a szervezetnek. Elsősorban jogalkotói folyamatokat lát el, amikor végrehajtja, illetve jóváhagyja a tanács döntéseit, tehát ebből a szempontból van igenis hatása arra, hogy hogyan alakul az EU politikája, de ettől függetlenül alapvetően is ezt Tajani is kijelentette, hogy ő inkább egy erős parlamentet szeretne, mint hogy ő erős elnök legyen. Inkább egy ilyen ügyvivői szerepkörről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy az Európai Parlament elnökét megválasztották, tehát az előző elnök sokkalta volt, legalábbis most itt, ha személyiségrajzokat szeretnénk egy kicsit nézni, ő inkább egy ilyen, talán, ha mondhatom ezt, médiakompetensebb személyiség. Tajaniról azt jósolják, illetve azt lehet tudni az előző, tehát a politikai előmenetelét illetően, hogy inkább egyfajta ügyvivői szerepkört fog ő betölteni, és kevésbé lesz, úgymond, tehát az arca lesz az Európai Parlamentnek, de ahogyan ő kijelentette, ő inkább tehát ő mindegyik frakciónak, mindegyik pártcsoportosulásnak szeretne az elnöke lenni.
Ha már itt tartunk, kik álltak mögött? Kik szavaztak ellene?
Ugye a néppártnak volt a jelöltje, és elsődlegesen a néppárti, titkos volt a szavazás, de elsődlegesen a néppárti politikusok azok, akik valószínűsíthetőleg megszavazták őt. Egészen hosszú ideig nem alakult ki koalíció itt a különböző párt csoportok között. Később a szavazás menete közben jelentette be a liberálisoknak a vezetője, hogy ő mégis visszalépne. Ugye ő is Guy Verhofstadt, ő volt egy másik parlamenti elnökjelölt, és kijelentette, hogy visszalép, tehát hogy meghagyja az esélyt Tajaninak arra, ugyanis fogalmatosította azt, hogy a néppárt mögé áll be, tehát a liberálisoknak a csoportja inkább a néppártot támogatja. Így sokkal nagyobb esélye volt. Ettől függetlenül egyébként négykörös volt a szavazás, tehát nem szerezte meg a többséget, tehát az abszolút többséget, mert hogyha az első körökben szerzett volna bármelyik jelölt abszolút többséget, akkor rögtön megválasztották volna. Ennek ellenére csak a negyedik körben dőlt el, és akkor már csak a két esélyesebb jelölt versenyzett. Tehát a liberálisok mögé beálltak, illetve későbbiekben pedig a konzervatív csoportosulás is beállt Tajani mögé.
Mennyire erős az Európai Parlament? Ugye három fontos intézményről beszélünk, hogy az Európai Parlament, az Európa Tanács és az Európai Bizottság. Mennyire fontos ma a döntéshozatal tekintve? Tehát ha azt nézzük, hogy mi történik az európai közösségen belül a parlament?
A parlament, ahogyan említettem, igazából kevésbé politika formáló, tehát abban, hogy milyen politikai irányultságot határoz meg az Európai Unió, abban kevésbé van szerepe, itt inkább a tanács és a bizottság, amelyik sokkal inkább politika formáló, de ettől függetlenül egyébként, hogyha jogi értelemben vesszük, akkor a parlamentnek a lisszaboni szerződés óta ugyanúgy társjogalkotói szerepköre van, ami azt jelenti, hogy a törvényeknek a beiktatása, illetve a manifestációjával kapcsolatban a parlamentnek a jóváhagyása is szükséges, tehát ahhoz, hogy törvényerőre emelkedjen egy határozat, mondjuk egy bizottsági ajánlás, akkor ahhoz szükséges az, hogy a parlament jóváhagyja ezt. Ez különböző, tehát általában az abszolút többséggel történik, de ezen túl egyébként visszaküldheti, tehát itt kétszeres olvasat van, háromszoros olvasat van, visszaküldheti a folyamat közben a bizottság részére. De ettől függetlenül azért hangsúlyozom ezt inkább, hogy itt egyfajta ilyen legitimitásnak a szerepkörét tölti inkább be a parlament, hogy a nép által ugye közvetlenül választott képviselőkről beszélünk, tehát hogy ők is jóvá hagyják azokat a törvényeket, amelyeket a bizottság előterjesztett, vagy adott esetben a tanács terjesztett elő, és így akkor még inkább egyfajta demokratikus erőt szeretnének ezzel biztosítani.
Hogy kérdezem akkor ugyanezt másképp, nyilván fogunk beszélni a részleteiről, de az Európai Parlamentnek mennyire van arra befolyása, hogy merre felé megy az Európai Unió?
Olyan szempontból, hogy egy politikai vitafórumról beszélünk, olyan szempontból, hát most itt százalékokról nem tudok, meg nem is akarok beszélni, hogy milyen szinten van befolyása. Abból a szempontból mindenképpen van befolyása, hogy egy politika formáló, tehát nem a javaslatok terén, meg nem az effektív törvényi beiktatás, most a jogalkalmazáson túl, vagy a jogi jóváhagyáson túl, az, hogy egy olyan politikai fórumnak fórumként szolgál, ahol a különböző frakciók tudják, a különböző csoportosulások tudják az akaratukat érvényre juttatni, illetve tehát a véleményüket kifejezésre juttatni. Így ilyen szempontból mindenképpen van hatása egyébként, de amikor a jogi aktusokról beszélünk, vagy a tényleges politika formálásról, akkor kevésbé.
Ugye ez azért lehet érdekes, mert nyilvánvalóan az látható minden Európai Uniós polgár számára, hogy az Európai Unió alapvető átalakuláson megy át. Elég, ha csak arról beszélünk, hogy egy nagy tagállam épp most készül kilépni, ugye, Anglia, hogy az Egyesült Királyság személyében. Mi történik az Európai Unióval, vagy az Európai Unióban, értjük ezt pontosan, vagy önök kutatók értik ezt?
Mindenképpen legtöbbször azt szokták mondani, hogy válaszút előtt áll az Európai Unió. Én azt gondolom, hogy itt egy idén ünnepeljük, vagy idén legalábbis emlékezünk meg a Római Szerződés 60. évfordulójáról, tehát ez egy komoly mérföldkő ilyen szempontból, és elég sok dolgot elért, elég sok jogi, illetve politikai eredménye volt ez alatt a 60 év alatt egyébként az Európai Uniónak. Ettől függetlenül az be kell látni, hogy valamilyen szinten itt azok a tagállami érdekek, mert itt elsődlegesen ugye a tagállami érdekek azok, amik ütköznek, és nem képes valóban olyan rendben és olyan föderális módon, tehát olyan egységes módon tovább folytatni azt a politikát, amit elkezdett még annó. Ennek több oka is van egyébként, de az elsődleges az az, hogy nagyon-nagyon, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon széttartóak az érdekek, nagyon különböző érdekekről beszélünk, ami az egyiknél előny, az a másiknál hátrányt jelent, és ugyanígy ugye, hogyha a briteket említettük, tehát ott is egy nagy nettó befizető államról beszélünk, aki különböző jogosultságokat egyébként, tehát kiváltságokat is élvezett az Európai Unión belül. Ennek ellenére mégis úgy döntöttek, hogy, illetve a népesség nagyobb százaléka úgy döntött, hogy nem szeretnék ezt. Gazdasági megfontolásból, jogi megfontolásból nem szeretnék azt, hogy a britek fölött az Európai Unió, vagy az európai képviselők és politikusok mondják ki a döntő szavakat.
Mi látotok annak, hogy nem szeretnék, és nem csak a britek nem szeretnék, mert ugye az egész Európai Unióban általában erősödnek az EU-szkeptikus politikai erők, vagy hangok, kommentárok, megjegyzések. Mi az oka ennek?
Egyfelől lehet arról beszélni, hogy sokkal kevésbé érzik, hogyha most az állampolgár szintjén veszük ezeket a dolgokat, ugye a populista pártok is megerősödtek, az euroszkeptikus pártok is megerősödtek, sokkal kevésbé érzik magukat képviseltetve az emberek, sokkal inkább egy ilyen bürokratikus felhőnek tűnhet ez az Európai Unió messziről. Mielőtt David Cameron lemondott volna, illetve elvesztette volna a Brexit népszavazást, akkor is olyan pontokat határozott meg, és újra szerette volna tárgyalni az Egyesült Királyság kapcsolatát az Európai Unióval azzal kapcsolatban, hogy például a nemzeti parlamentek szerepét erősítsék, a föderális jellegét egy kicsit, hát ha nem is visszanyírbálja, de egy kicsit kevésbé engedje tovább, tehát az egyre mélyülő unióból szeretett volna további garanciákat kapni, hogy kimaradhasson. Tehát az állampolgárok azért mégiscsak az első, tehát ezek a széttartó érdekek, ezek nem mindig úgy képeződnek le az egyéni állampolgár szintjén, hogy ezt ő valóban lássa és értse, hogy ez ténylegesen akár az ő javát szolgálja, vagy adott esetben mondjuk igen, tehát nem az ő javát szolgálja, vagy ellene van.
Mennyire tehető felelősség ezért a folyamatért az Európai Bizottság az elmúlt néhány évben, gyakorlatilag amióta az első igazán komoly válság, mondjuk akár a görög válság kitört, vagy akár amióta a menekült válsággal küzd az Európai Unió, ezekről majd mindjárt beszélünk külön-külön is. Szóval mennyire tehető felelősség a bizottság? Sokan azt mondják, hogy igazából a bizottság, mintha túlnőtt volna magán, és átvette volna az egésznek az irányítását, és az Európai Uniós adminisztráció kezdené mozgatni a szálakat, és hogy ez nem tetszik a szkeptikusoknak.
Igen, tehát a bizottság az az államok felett terült, tehát ez az az uniónak úgymond a végrehajtó szerve, amely egy, tehát a javaslatokat ő terjeszti be, a politikai iránymutatást is ő tudja, ezt általában jogi szinten vagy jogi aktusok szintjén teszi meg. Ettől függetlenül, és arra szeretném igazából a hangsúlyt tenni, hogy itt elég komoly vita van a kormány közé és a föderális elképzeléseket illetően a tagállamok között. Az Európai Tanács ennek a legjobb fóruma ilyen szempontból, ugye ott az egy kormányközi szervezet ilyen szempontból, tehát ott a 28 tagállam képviselője képviselteti magát különböző szinteken a tanácsi formációkba, ahol a meghatározzák magát a politikai irányvonalat, viszont a bizottság mindig ugye ezeket az összérdekeket képviseli, ami az adott tagállam szintjén nem feltétlen látszódik, vagy akár összességében sem annyira látszódik, mint ahogyan ő ezt egy kicsit elkülönülten kezelheti.
Le lehet ezt a mostani válságát az Európai Uniónak mondjuk egyszerűsíteni, egyszerűen mondjuk a régi és az új tagországoknak. Az újak is már ugye legalább 10 éve tagok, szóval, hogy sőt régebben, szóval le lehet-e mondjuk erre egyszerűsíteni? Látszik egy ilyen törésvonalon szerint?
Valamilyen szinten egyébként látszik, itt nagyon sokáig arról beszéltek, tehát most is létezik az északi és a déli államoknak a megosztottsága, ez elsősorban a gazdasági berendezkedésről szól, vagy a gazdasági berendezkedés különbözőségét vetíti, vagy mutatja. A keleti és nyugati, illetve az új és a régi tagállamok közötti eltérések az leginkább a migrációs válság kapcsán éreződhettek ki. Itt a gazdasági vetületet az kevésbé lehet kihangsúlyozni, a gazdasági vetületet inkább a déli államoknak a strukturális különbözősége miatt szokták említeni. A kelet-nyugat, vagy az új és a régi tagállamok között azt gondolom, hogy teljesen más motivációjúak az új tagállamok, ha lehet így még mondani, hogy új tagállamok, mint a régi tagállamok. Volt egyébként az akkori cél is, amikor még annó az 50-es években létrehozták ezt a közösséget. Itt először 6 tagállam, 6 alapító tagállam hozta létre a Benelux államoknak a vámunióján alapulva, tehát ez volt a példa, hogy megkönnyítsék a kereskedelmet, a gazdasági együttműködést elősegítsék egymás között, így a gazdasági fejlődést is előrendítsék. A 2004-ben csatlakozott új tagállamok, és utána később ugye 2007-ben is csatlakozott tagállamok, meg illetve Horvátország ugye legutoljára, ők teljesen más, tehát ugye a rendszerváltó tagállamok teljesen más gazdasági struktúrával rendelkeztek, és itt nagyon sokszor felmerül egyébként a törésvonalak szintjén az, hogy a nettó befizető tagállamok, ahogyan az Egyesült Királyságot is említettem, hogy sokkal többet raknak be az EU-nak a költségvetésébe, a közös kalapba, mint amennyit esetlegesen ők látnak, hogy részesülnek belőle, és onnan nyugatabbról inkább úgy tűnhet, hogy a keleti tagállamok elnyelik ezt a pénzt, és kevésbé szolgálják akár az unió érdekeit.
Melyik a fontosabb ön szerint, amikor az unió jövőjéről gondolkodunk, az észak és dél közötti gazdasági törésvonal, vagy a kelet-nyugat közötti kohéziópártiak és a befizetők közötti politikai szembenállás?
Ha az unió jövőjéről gondolkodunk, akkor az én véleményem szerint az északi és déli a sokkal meghatározóbb, mert ahogyan itt majd az Egyesült Királyság ki fog lépni, vagy hát ezt majd meglátjuk itt a 2 éves folyamat kapcsán, a piac alapú gazdaságpolitika egy kicsit háttérbe fog szorulni az unión belül. Itt kérdés lesz, hogy a francia-német tengely hogyan alakul. Ez ugye a Franciaországban és Németországban is lesznek idén választások, tehát ez is nagyon sokban fogja befolyásolni ezeket a dolgokat, vagy hogyan fognak alakulni az európai politikák. De az új tagállamok legtöbbje legalábbis mindenképpen érdeke az, hogy maradjon az unió tagja egy részről, legalábbis most rövid távon mindenképpen, hosszú távú találgatásokba azért nem mennék bele, tehát hogy egyrészt érdeke, másrészt meg nem akkora nem rendelkeznek akkora befolyással, vagy akkora forrással, vagy akkora potenciállal, hogy tulajdonképpen olyan szinten befolyásolni tudják az uniónak a menetét. Ezért gondolom azt, hogy az észak és a déli az meghatározóbb lesz.
Viszont ez mindig is jellemző marad ezek után. Egyébként, ha már itt a Brexitnél, az Egyesült Királyság kilépésénél és az erőviszonyoknál tartunk, vajon hogy alakíthatja az erőviszonyokat? Átalakíthatja érdemben Nagy-Britannia kilépése?
Azt tudom mondani, hogy igen, mert, és itt ahogy Franciaországra utaltam, az Egyesült Királyságnak a kilépése az, hogyha magát csak pusztán az érdekeket nézzük, és azt még nem tudjuk, hogy ki lesz ugye Franciaországnak a következő elnöke, de ettől függetlenül azért azt el lehet mondani, hogy a britek kilépésével a franciák nyerhetik talán a leginkább, vagy tehetnek előnyre a leginkább szert. Érdemes esetleg arra gondolni, hogy a védelmi kiadások kapcsán ők azok, akik ugyanígy, tehát a védelmi haderővel ők rendelkeznek, vagy védelmi politikával az Európai Unión belül a franciák és a britek voltak azok, akik meghatározóak voltak. A franciák itt biztos, hogy sokkal inkább előtérbe kerülnek, és akkor, ahogy említettem, a piac alapú gazdaságpolitika, hogy egyre inkább háttérbe szorul. Itt a német és a francia tengely kérdés lesz a gazdaságpolitikában is, és nem szabad elfelejtkezni itt, hogy az északi és a déli államok említettem, tehát a déli államoknak a gazdaságpolitikai sokkal inkább hasonlít a francia gazdasági berendezkedésre, ami egyfajta erőt jelenthetett Franciaországnak, lehet egyfajta vezető szerepe későbbiekben gazdaságpolitikai szerepkörben is, és kérdés lesz, hogy itt a német és a francia tengely hogyan tudja egymást kiegyensúlyozni.
Beléphet a harmadiknak Lengyelország? Mégiscsak az unió egyik legjelentősebb gazdaságáról beszélünk, és Lengyelország révén beléphetnek mondjuk a visegrádi négyek ebbe a hatalmi centrumba?
Lengyelország, ha most itt a katonai vagy a védelmi politikáról beszéltem, azt gondolom, hogy kifejezetten lehet potenciál Lengyelországnak is a kiegyensúlyozó hatalmi szerepkörében, de azt gondolom, hogy ez inkább egy kicsit marginálisabb lesz, tehát nem olyan szintű, mint akár mondjuk, ha arról beszéltünk, hogy a britek kiegyensúlyozták a franciákat és a németeket. Lengyelország közép-európai szinten mindenképpen egyrészt már maga ugye méretéből fakadólag is, meg gazdasági potenciájából fakadólag is egy meghatározó vezető tagállam, és azt gondolom, hogy itt akár például a transatlanti kapcsolatokról is beszélünk, akkor az Európai Unión belül sokkal inkább erősödhet a Lengyelországnak az USA-val való kapcsolata, hogyha a britek például kiesnek.
Egyébként Nagy-Britannia kilépésével, ugye ezt sokféleképpen értékelték, hogy mit jelent ez úgy általában a többi tagország részére, de általában a reformpárdiak, akik szeretnék átalakítani az Európai Uniónak a viszonyrendszerét, akár az intézményrendszerét, akár ugye az alapszerződés újra tárgyalása is szóba kerül, ők nyernek vagy veszítenek Nagy-Britannia kilépésével. Tehát könnyebb lesz-e például a visegrádi négyeknek az ő, vagy mondjuk az új tagországoknak, vagy a keletieknek, ahogy emlegettük őket?
Két oldalról tudnám megfogni ezt a kérdést, mert egyrésztről lehet azt mondani, hogy elvesztik ezt a hajtóerőt, amit egyébként az Egyesült Királyság képviselt. Itt az Egyesült Királyságnak az elsődleges szövetségesei egyébként, hogyha akár a tanácsi formációkat is nézzük, a legtöbbször az északi államok voltak azok a dánok, a hollandok és a svédek, akik az Egyesült Királysággal együtt szavaztak, és hasonló gazdaságpolitikai berendezkedésre is rendelkeznek. Tehát, hogyha ezt a részét veszük, akkor igen, egy nagyon erőteljes és elég komoly szavazati súllyal is, és gazdasági súlya rendelkező tagállam lép ki az Európai Unióból, ami visszavetheti ennek a reformtörekvésnek az irányait, de ettől függetlenül, mivel az Egyesült Királyság maga alapvetően is sok olyan kiváltsággal rendelkezett már korábban is, ezért érdeke volt az, hogy a saját malmára hajtsa olyan szempontból a vizet, hogy minél több előnyt kovácsoljon magának, de olyan szintű reformtörekvések azért nem, inkább csak az egyre mélyülő uniót csökkentett, az egyre mélyülő uniónak az ütemét csökkentette le azzal, hogy gátolta ezt a föderális megvalósulást. Tehát azt mondom, hogy egy oldalról végül is csökken ennek az esélye, hogy a reformerek erőre kapjanak, vagy a reformtörekvések jobban látszódjanak. Más szempontból viszont pont azért, mert ennyi válság érte most az Európai Uniót a közelmúltban, azt gondolom, hogy már a föderális elképzelést vallók is azért egyre inkább hangosabbak azok a hangok, amik azt mondják, hogy az Európai Uniónak mindenképpen valamilyen szinten meg kellene újulnia. Tehát ha itt most az Egyesült Királyságot olyan szinten veszük, hogy egy példaként állítjuk, hogy igen, ez megtörténhetett, hogy egy komoly tagállam kilép az Európai Unióból, akkor ez egy példaként szolgálhat, de itt nem biztos, hogy azt mondanám, hogy azért szolgálna majd példaként, mert mondjuk a NATO befizetői pozícióját elviszi.
Olaszország lehet a harmadik erő?
Olaszország... Nem gondolom, hogy olyan szinten lehetne a harmadik kerül, mint ahogy a britek voltak. Elsősorban azért, mert gazdaságilag eléggé tehát a gazdasági növekedés igen csak megállt nála, és az eurozóna sokat cikkeznek arra, hogy az eurozónából is felmerültek olyan hangok, hogy ki szeretnének esetleg lépni, vagy érdemes lenne kilépni belőle. Ez az egyik része, hogy a pénzügyi válság az Olaszországot is igen erőteljesen érintett, amiből a mai napig nem tudott igazából kilábalni, és ettől függetlenül ugye Olaszország olyan migrációs útvonalon fekszik, ami a migrációs válság szempontjából szintén egy komoly terhet rótt Olaszországra, így, így azt gondolom, hogy inkább a belső politikai és a belső igen, tehát a belső politikai dolgaival kell elsődlegesen foglalkoznia, és nem feltételezném, hogy ő rövid távon be tudná tölteni az Egyesült Királyságnak a szerepét.
Tehát arra lehet számítani, hogy mondjuk hosszabb távon a német-francia tengely lehet az, ami meghatározza mondjuk az Európai Unió politikai irányvonalát?
Igen, én azt gondolom, és itt nagyon fontos lesz az, hogy kik lesznek a vezetők, tehát az idei választások alapján, de most, ha csak az erőviszonyokat nézzük, akkor a francia és a német tengely lesz szerintem inkább meghatározó, hogy már efele indul az Európai Unió.
Ugye említette, hogy a római szerződés 60. évfordulóját ünneplik ugye ebben az évben. Mennyiben alakult, tehát látható egy markáns irányvonal, vagy inkább is kérdezhetném, hogy látható volt-e, vajon látni kellett volna azt, hogy ezek a válságok, amelyek itt rátörtek az Európai Unió, ezek ilyen jellegű mozgást fognak elindítani ön szerint?
Hát amikor ugye 60 évvel ezelőtt
beszélünk. 60 évvel ezelőtt nem, de mondjuk egy 5-6 évvel ezelőtt kellett volna, mondjuk a 2008-as gazdasági válságnál fel kellett volna arra készülni, hogy aztán itt lesz majd egy görög válság, egy olasz bankválság, jön a migrációs válság.
Mindenképpen mondhatnám azt, hogy igen, fel kellett volna készülni, mert hogyha a gazdasági elemzéseket nézzük, bár én ezeket kevésbé nézem, de hogyha ezeket nézzük, akkor biztos látható volt előre az, hogy a költségvetési hiány, vagy az államadósság mértéke milyen szintet tesz ki akár Görögországban is. Tehát itt azért lehetett meg, amikor a görög válság kitört, illetve a pénzügyi válság is, akkor nagyon sokat cikkeztek arról, hogy azért ezt előre lehetett volna valamennyire látni. Ettől függetlenül azért azt gondolom, hogy ez, tehát a 60 év alatt, ugye ezzel kezdtük, hogy a római szerződés 60 éves, tehát 60 év alatt egyfajta pályán mozgott ez a fejlődési szakasz, tehát ezt rögtön nem biztos, hogy lehetett volna egy ilyen kéziféket behúzni. Nem, az sem biztos, hogy így kellett volna, hogy kimenjen ez a válság, vagy ez a pénzügyi válság. A lehetőségekhez mérten azért a német monetáris politika igyekezett kordában tartani az EU-s tagállamokat és a gazdaságpolitikát is. Így amennyire lehetett egyensúlyba hozta ezeket a gazdaságokat, de kérdés lesz az itt, hogy a későbbiekben ezeknek a déli államoknak, illetve Franciaországnak hogyan alakul majd a gazdaságpolitikája.
Csordány Zsuzsanna, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója, Hazarénak ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.